Második fejezet. Rose fejveszetten rohan ki a szobából. A Dea szobája egy kis szalomból nyílt, ahol, mint az egész kastélyban, hatalmas bútorokkal zsúfolva volt minden talpalatnyi tér, s a falakon 10 vagy 12 mesztelen keblű nő, jó bécsi mesterek munkái ilyetten néztek a lányra, hogy mi történt már megint. A szalon ajtaja jobbra nyitva volt, és más szalonok zsúfoltsága volt kitárva, mindenfelé nagy szekrények, és asztalok, és óriási ülőszékek. Itt egy bronzoroszlán tátotta a száját, s csóválta a farkát, ott egy fehér márványból faragott csecsemő életnagyságban, s még annál is drágább értékben kacagott. Rose egészen eltévedt a tömérdek tárgy között, s megállott, mert nem bírta eldönteni, hogy mit kell most csinálnia. Johan sietve ment át egy távoli szobán, és Rose kézzel lábbal integetett neki, és sikerült is felhívni magára a büszke elsőinas figyelmét. Johan úr! Johan úr! Suttogta és hozzáfutott. Johan szigorúan nézett rá. Fel volt háborodva, hogy a Rose ennyire elfeledkezik magáról. A kastély levegőjébe nem illett bele ez a lármás mozgás. Mély csönd volt az egész épületben. Johant rémület fogta el, ha a grófné önméltósága valami ezt meghal. A kastélynak ez a szárnya a grófné volt, s itt azóta a kriptai csönd uralkodott, csak az orvosoknak volt szabad itt megjelenni, azoknak is Lábujhegyen, bár az orvosok természettől nyugodt és halk emberek, akik legjobban tudnak vigyázni a méltóságra és a csöndre. Kérem, vigyázzon! Emelte fel ujját Johan. Johan úr, az aranypohár! Kérem, Johan úr! Csak nyugalom, maga mindig túllő a célon. Igen, ne vágjon ilyen képeket, mondta Johan, egész feldúlja a kastélyt. Kérem, Johan úr, bevittem a postát a nagyságos asszonynak. A nagyságos asszony kiküldött, később csengetett, és az ágy előtt leszórva találtam a csomagot. Csöndesebben maga őrült. Pedig Rose már olyan halkan beszélt, hogy alig adott hangot. Az ágy előtt van az aranypohár, rebegte. Johan még meg sem értette, miről van szó, már belesápadt. Rettenve nézett körül, mintha a falaknak is füle lenne. Aztán egészen belekábulva hallgatta végig a Rose fecsegését. Őszinte rémület volt benne, hogy már ismét valami atrocitás. Dühös volt magára, hogy oly óvatlan volt, hogy beküldte a csomagot és a levelekkel. Előbb fel kellett volna bontani. Emlékszik, hogy súlyos vizsgálatnak vetette alá a csomagot, amikor megérkezett. A csomag nagyon gyengén volt lekötve, s játék lett volna felbontani és visszacsomagolni, de az ő mostani lelkiállapota mellett az ember sohasem lehet elég elővigyázatos. Bár az is igaz, hogyha megvizsgálja a csomag tartalmát, akkor sem tudott volna mit tenni, de a nagyságos asszony nagyon rideg, és semmiképpen sem vette volna jó néven, ha illetéktelen szemek bepillantanak az őt illető dolgokba. Most végre megértette, hogy a gazember, a sötét orgyilkos betyár visszaküldte az elrabolt aranypoharat, és ezzel ismét fölösleges izgalmakat idézett elő a kastélynak már lassan megnyugodott levegőjében. Leintette Rose-t, míg kigondolja, mit is kell itt tennie. A méltóságos asszony természetesen nem szabad megzavarni, a méltóságos urat szintén kimélni kell, és nem is tanácsos csak úgy bemenni hozzá. A méltóságos úrnál vendégek vannak. A szomszédból gróf Stéling idősebb úr, aki csak most bírta elszánni magát a vizitre. Legjobb lenne értesíteni az inspektor urat, annál inkább, mert nála vannak a csendőrtiszt urak, s ők majd meg fogják találni a módját, hogy... Úgy tűnt föl előtte, hogy egyetlen kötelesség vár ebben az esetben a személyzetre, megkímélni a méltóságok érzékenységét, mert a magas méltóságok végtelenül érzékenyek minden izgalomra. Bizonyos maga? Kérdezte remegő ajkakkal. Rose lelkesen integetett. Arca halálsápat volt, és minden vér leszállott benne. Ismerem a poharat, Johann úr, amiben a fogvályokat szoktuk felteríteni. Johann hosszasan gondolkodott. Körülöttük minden tárgy részvéttel figyelte mozdulataikra. Johann olyan feldúlt volt, mintha ismét valósággal megjelent volna a rabló, aki ilyen aljas módot választott. Irtóztató, hogy még a szent falak sincsenek megkímélve a szörnyűségektől. Rose, én nem mozdulhatok, mert nekem itt jelen kell lennem minden pillanatban. Nem lehet tudni, mikor csenget a méltóságos úr. Most is csak azért vagyok itt, hogy a sárga szalomból a pipaszurkálót viszem a méltóságos úrnak. Maga fusson át az inspektor úrhoz. A titkot nem lehet rábízni senkire. S Johann olyan komolyan, ijetten és halkan beszélt, hogy Rose-nak a szíve is megfagyott. Én? Rebegte, s alig mert arra gondolni, hogy őneki ki kell lépnie a kastélyból, s végigfutni a parkon az inspektori házig. Elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen dolgot neki kell megtennie. Senki más nem mehet. A titkot senkire sem szabad rábízni, és utóvégre maga volt jelen, maga látta. És ha a nagyságos asszony csenget? Menjen be a nagyságos asszonyhoz. Hozza ki az egészet, suttogta Johann parancsolóan. Meg kell vizsgálni, hogy nem tévede. Fölösleges izgalomból már éppen elég volt. Rose kis kezét a szívére tette. Látszott rajta, hogy halálosan kétségbe van esve, hogy neki most be kell mennie a rettenetes holmit kézbe venni és kihozni, de Johann oly dermesztően nézett rá, hogy engedelmeskednie kellett. Azonnal hátrált, és így közeledett a másik szoba felé, ahonnan a nagyságos asszony ajtaja nyílik. Míg ő oda járt, Johann a helyén maradt, és merev szemekkel nézett a lány után, közben a szíve is remegett, hogy oly sok időt kell elvesztegetnie, és a méltóságos úr mit fog gondolni. Azt fogja gondolni, hogy nem találja a pipaszurkálót, hogy a házban rendetlenség van, és hogy ő nem tud megfelelni kötelességének. A méltóságos úr most gyújt pipára, hideg verejték ütött ki a homlokán, s ez az átkozott lány oly sokáig piszmog, lehet, hogy a nagyságos asszony valami megbízást ad neki odabenn? Mi lesz ebből? Az ember folyton az állásával játszik, már is az a levegő a kastélyban, hogy ki fogják cserélni az egész személyzetet. Valaki ezt már tanácsolta a méltóságos úrnak, egy csendőr ezredes, aki nagyon is keményen pattogott, és a személyzetet tette felelőssé az egész atrocitásért. Roppant nehéz a személyzet dolga. Végre Rose megjelent, oly nesztelenül és gyáván, mint egy árnyék. Johann úr elragadta tőle a karjaiban összegyűrt papír hulladékot, s kézbe vette a poharat. Megremegett. Ez csak ugyanaz elrabolt pohár. Vegyen magára valamit, Rose, és fusson! Rose nem mert ellentmondani, tétován és ijetten kapkodta a szemét. Micsoda irtóztató dolgok! Johann előre ment, s kinyitotta a hátsó ajtót, hogy Rose valakivel ne találkozzék. Ne menjen a szobájába, itt ez a sejemkendő. Senkivel sem szabad találkozni, a fusson körül és egyenesen át a parkon. Bezárta a lány után az ajtót gondosan a nehéz zárat, aztán ő maga lábújhegyen sietett vissza a szobákon át az előcsarnokig, és onnan a méltóságos úr szobái felé. Át kell menni a nagy ebédlőn, ahol a borzalmas jelenet akkor este lejátszódott, és minden idegszála fel volt borzolódva, mintha többé nem volna biztonság az életben. Mielőtt a méltóságos úr ajtaján belépett volna, keresztet vetett, nagyot sóhajtott. Rose ez alatt futott a parkon át. Lába alatt sötét platánlevelek feküdtek a földön. Hűvös szél volt, felkapott egy marékkal a levelekből. Olyan volt, mintha láthatatlan szellemek táncolva járnának a parkon át a novemberi ólmos levegőben. Végre itt volt az inspektori ház. A nagy rideg épület a parkon kívül állott, sárga, tömör ház volt, vasrácsos, kis ablakokkal. Szerencsére a hátsó ajtó nyitva volt, nem kellett a fő ajtóra kerülni. Széles folyósóra lépett be, ahonnan a sötétben jobbra-balra barna ajtók nyíltak, s ő űzötten és rettegve futott előre, a cipője sarka kopogott a vízhangos folyosón. Az inspektor a tornácon volt a vendégekkel. Rose megállott az ajtóban, és oda nézett rájuk. Két úr volt az inspektor úrral, és az asztalon több tál pogácsa, s néhány üveg volt. Az inspektorné asszony világos ruhában volt, és hangosan kacagott. Rose egészen elrémült, hogy valaki kacagni tud ezekben a rémületes napokban, csak állott és várt, míg valaki észreveszi. Az inspektor keze fehér kendővel vastagon be volt pakolva, de különben mindnyájan jól voltak. Az idegen úr civilben volt, és valami adomát mondott, amin az egész társaság nevetett. Ilyen pogácsát még nem ettem, mondta az egyik fiatalember, s kivett egy újabb pogácsát a tálról. A másikat kóstolja, szólt az inspektorné, ez az én specialitásom, túrós pogácsa. Túrós pogácsa? Ezt még nem is hallottam, mondta a vastagabbig idegen úr. Kakas túró? És nagyot kacagott hozzá. Nini Rose, nézett Rose felé az inspektorné asszony, és elhallgatott. Mindnyájan elhallgattak, s a lány felé néztek. Rose egy ujjal intett az inspektor felé. Tekintetes úr! Pardon, uraim! Szólt az inspektor, s fürgén ugrott fel, és sietett Rose felé. A lány a kastély belső személyzetéhez tartozott. Ha a kastélyból a legkisebb jel jön, az inspektor ész nélkül rohan. Még az érverése is zavart lett. Erős és rendíthetetlen férfi volt, ha nem volt semmi baj. De most minden élére van állítva. Mi az? Mi az? Mi az? Sürgette. Rose, mint egy csirke, befutott a jobboldali szobába, és ott is a sarokba, hogy valamiképp meg ne hallják a szavát idegenek. Tekintetes úr, megjött a pohár, lihegte magán kívül. Az inspektoron olyan vértódulás volt, hogy nem tudott megszólalni. A kis aranypohár, postán, visszaküldte a betyár. Az inspektor izzadt rémületében. A nagy, erős ember úgy bámult a lányra, mintha hirtelen ő lett volna kisfiúvá. Már egészen beleélte magát, hogy levegője van. A betyár eltűnt, azt nem is fogják meg ebben a télben. Ez a hír annyira váratlan volt, s olyan érthetetlen, hogy elvesztette a fejét. Kinek? A nagyságos asszonynak. De a nagyságos asszonynak. Deának? Hördült fel az inspektor, és a gyanú zakatolni kezdett benne. Mi ez? Gavallérság? A fene egye meg. Jobb lett volna, ha a gazember felakasztotta volna magát valahol. Elővette a zsebkendőjét, és törülgetni kezdte magáról a verejtéket. Hallgatta, hogy Rose szóról szóra elmondja, hogy történt a dolog. Lehunyta a szemét. Beláthatatlan bonyodalom, ami ebből lesz. És hol van most az a szemét? Johann úrnál. Ki tud róla? Csak Johann úr. Úgy? Hát te is fogd be a szádat. Senkinek egy szót se. Hallod? Megértetted? Ha valakinek csak egy árva szót is elvakkantasz, apádat kihordatom a határból. Az inspektorné állott meg az ajtóban, aggódva kérdezte. Mi a szívem? Semmi, semmi. S a lányra mordult. Eredj fel a kastélyba, és ahhoz tartsd magad, amit mondtam. Rose rémülten fordult meg, és sápadozva menekült. Az inspektor mogorván vetette oda a feleségének. Ezzel mindig baj van, ezzel a vén hisztérikával. Add a kalapomat, mulattasd a vendégeket. Annyira izgatott lett, hogy nem bírt visszamenni az urak közé. Mondd meg, hogy hivat az öreg grófné, rögtön visszajövök. Nem is tudta, mit csinál. Elébb benyitott egy ajtón az irodába, ahol a 20 éve nem meszelt falak közt egy fiatal praxi dolgozott kényelmesen, zöld és sárga vízfesték volt előtte, és a jövő évi vetés forgó térképét színezte. Szó nélkül ránézett, körülment a szobában, cigarettára gyújtott, a szivarját ott felejtette a tornácon. Megnézett valamit a falon, és szó nélkül kiment. Kilépett a házból a főkapon. Kalapját a szemébe húzta, a hideg szelet érezte meg, az égre nézett, a napokban már itt a hó. Lassú léptekkel indult az istálló felé. Később visszanézett a tisztartói ház felé. Fene egye meg ezt a büdös betyárt. Hogy elrontja az életet? Milyen szépen folyt volna a tél, mint a többi? Sajnálta, hogy ilyen zavarok jöttek. Azt mérlegelte, mit kell itt most tenni? Az a kérdés, hogy de a asszony, hogy fogja fel a dolgot? Legjobb lenne, ha szó sem esnék erről a pohárról. Meg fogja mondani neki, hogy éppen neki, de a nagyságos asszonynak a legfőbb érdeke, hogy titokban maradjon a visszaküldött pohár. Mert ha ennek híre megy, micsoda következtetéseket vonnak le az emberek, hiszen ez maga elég, hogy egy nőnek becsületét homályba borítsa, és mindenféle pletykáknak helyt adjon. Igen, ez lesz a legjobb. És meg kell tenni azért, mert a méltóságos úrnak, és különösen a méltóságos asszonynak az idegeit kimélni kell. Már most is alig bírják elviselni ezt a szörnyűséget, iszonyatot, ami itt folyik. Az a szegény méltóságos asszony, akihez őt 20 év előtti emlékek fűzik, mikor ő a legszebb ember volt a környéken, és a méltóságos asszony úgy kitüntette, sem éjjel, sem nappal nem volt, csak jött a parancs, sokszor éjfélkor, mikor nála is vendégek serege volt, hogy azonnal felmenni a kastélyba, és akkor szalonkabátba kellett öltözni és jelentkezni. A méltóságos asszony 20 év óta nem tud nála nélkül élni. Neki kötelessége, hogy megkímélje az izgalmaktól, és ennek csak az az egy módja van ebben a pillanatban, ha úgy eltitkolják a pohár visszaküldését, hogy arról senkinek sejtelme nem lesz. Ezt kell tenni. És hogy megtalálta a vezérezmét, már tudja, mi a dolga. Erélyesen és nagy léptekkel siet fel a kastélyba, s keresi Johant. De váratlanul baleset történt. Johan közben bevitte a pipaszurkálót, ezt a művészi munkát, amit inkább csak jelvényül használtak, és beszélgetés közben jutott eszébe a méltóságos úrnak, hogy előkerestesse, hiszen van kéznél másik, és éppen olyan kellemes diskurszusban vannak grófi szomszédjával, fiatalkorukról beszélgetnek, mikor az operai patkányokkal töltötték az időt a régi jó világban, amikor még mindenki fiatal volt. Bécsben, ahol a világ legszebb balettje volt, és végképp elfeledkeztek az egész utálatos rabló históriáról, és akkor bejön ez a Johann, ez a barom, és leteszi remegő kézzel a kis műtárgyat a gróf elé, aki azonnal észreveszi, hogy valami történt, és megrohanja minden pillanatban fellobbanó izgalmában. Mi az? Süketsége miatt Johann nem tud jelt adni, hogy idegenek előtt ne tegye szóvá, ki kell kiabálni a titkot, amit világért nem akar elárulni, és ezzel a két gróf urat egészen megdermeszti. De ez még semmi. Maga Dea nem bír tovább ágyban maradni. Felkél, és az aranyrojtot eltünteti az ágyból a szekrényben lévő neszeszerjében, aztán összekapkodja magára a ruháit, és nyugtalanságában nem bírja a felelősséget, és hiába csönget, Róz nem hallja, mert Rose-nak a világ más táján kell rohanni a lucskos földön az inspektori háztáján, s ő megrémül, azt hiszi már el van árulva, s hogy magát igazolja, berohan a grófnéhoz, a nénihez, aki éppen csokoládéját issza, és a lába előtt álló Marit, a német lány szidja, hogy már egy csokoládét sem tudnak elkészíteni, és azon septiben elmondja, hogy milyen veszélyes postacsomagot kapott. Szóval, mikor az inspektor lelkében megnyugodva belép a kastély tornácára, már itt felrobbant az akna, amit le akart stoppolni, s mindenfelől rémült inasok és szobalányok futnak elő, s hallja a kétségbe esett suttogásokat és jajveszékeléseket, hogy inspektor úr, postán jött az aranypohár! És most neki kell felülkerekedni, hogy a döntő bizonyíték nála van, éppen a detektív főnök pogácsát eszik, a felesége sütötte, és azonnal értesíteni kell, hogy ezen a nyomon rögtön induljon el, s már ő maga vizsgálja a borítékot, s kutatja a feladóhelyet, s irányítja a nyomozást, hogy azonnal oda kell utazni, meg kell keresni a postatisztet, aki felvette, s aki személyleírást fog tudni adni a feladóról. Pillanatok alatt fel van dúlva minden lélek a kastélyban, s mint a láng, a tűzvész fénye, árad a hír tovább, s megdöbbentő hamarsággal az egész uradalomban mindenki értesül a dologról, senki egyébről sem beszél, csak a postán érkezett aranypohárról, és mindenki tudja, hogy a rablónak, aki megcímezte, olyan írása van, mint a legelőkelőbb úrnak, tehát nem is parasztember, hanem ellenkezőleg. Bizonyosan, de a nagyságos asszonynak egy udvarlója, abból a felvidéki megyéből. Féltékenység, és az egész csak hetsz, és ott kell keresni a tettest a Dea nagyságos asszony szerelmei között, mert ilyenek az úrasszonyok, tele vannak borzasztó szerelmi esetekkel, és már attól sem félnek a lóistálóban, hogy arról beszéljenek, hogy a nagyságos fiatalasszony azért beszélgetett a betyárral, mert nagyon jól tudja, ki volt. Az egész csak arra megy ki, hogy Antal grófnak a vagyonát, de jobb hallgatni, ne szólj szám, nem fáj fejem. Vajon hol is van most az a szegény Antal gróf? Két nap óta senki sem látta. Ki tudja, hogy azóta a gazemberek nem pusztították el. Rettenetes világot élünk. A tehénistálókban még messzebb mennek, elismételni sem tanácsos. És ez így megy egész napon át. Míg este, mikor meggyújtják a kis lámpákat és mécseseket, a béresek asszonyai már összedugják a fejüket, és suttogva esküdöznek, hogy ők előre tudták, hogy ez az idegen asszony, aki be akart furakodni a grófi családba, pedig ő maga csak közönséges nevelőnő, ki már több ízben börtönben volt, az egész világon jár, és kártyabarlangokban fosztogatja az előkerű urakat, ez van, lelkem komám asszony, az egész betyár história közepében. Meg kell egy kicsit vakarni a fenekit, megsimogatni mogyoróhájjal, akkor majd megtudják, ki volt a betyár.